A telefonban pedig Dajkó Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Az első részben ugye beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet az orosz-ukrán háborúban, de kicsit ugye atom fegyverek szemszögéből, meg egyáltalán így a fegyverkezés ügyben. Ha már ez szóba került, akkor érdemes arról is váltani egy-két szót, hogy mennyire változott a 2022-ben kirobbanó háború óta, meg ráadásul ugye most a Hezbollah Libanon, most ott talán valami tűzszünet féle lesz, bár ennek ellenére lődöznek rakétákat. De mondjuk a NATO képessége mennyire alkalmazkodott, vagy mennyire fejlesztette haderejét az Európai Unió? Erről jönnek-e hírek? Mert erről mintha olyan kevesebbet hallanánk, de lehet, hogy csak azért, mert nem olvassuk a szaksajtót.
Megindult azért egy változás és szemléletmódban, itt külön kell választani abszolút az országokat, mert még mindig nagyon nehéz egységesen az Európai Unióról beszélni, hogyha védelmi politikáról van szó, még hogyha egyáltalán már legalább elvisíkon felmerült, hogy azért lehet, hogy közösen kéne erőteljesebben gondolkozni az Európai Uniónak erről a kérdéskörről. Azt láthatjuk, hogy a keleti tagállamok, Lengyelország, Magyarország, Románia erőteljesen fegyverkeznek. Ebben a térségben, a mi térségünkben van egy egyértelmű fegyverkezési hullám, és itt javultak is a védelmi képességek. Mindegyik ország, egyébként mindhárom országban látványosan, de most már a kisebb országok is, például Szlovákia is elkezdtek fegyverkezni, még ha náluk volt is ebbe egy lyuk. Nyugat-Európában, ami látható, hogy Franciaországban a hadipar nagyon-nagyon felpörgött. Én úgy tudom, hogy most már Franciaország a világ kettes számú hadipari exportőrévé lépett elő. Azt lehet látni, hogy ott már a hadipar szempontjából nagyon erősen megindult egy új üzemmód. Viszont a francia hadsereg szempontjából, a francia haderő fejlesztése szempontjából talán még ilyen nagyon látványos változások nem következtek be az ukrajnai háború kitörése óta. Ettől függetlenül ugye a francia hadsereg Európa egyik legerősebb hadserege, az Európai Uniónak pedig talán a legerősebb, egyértelműen a legerősebb hadserege.
Miután a britek nincsenek, mert ha britek lennének, hát akkor ez igen. Nem így lenne, igen.
Így van, de hát ugye a britek már nincsenek. Németországban lehet látni, hogy ez egy ilyen folyamatos kínlódás övezi Németországban ezt a haderőfejlesztést, mert a hidegháború óta, meg Németország egyesülése óta látványosan lecsökkentek a német védelmi képességek, és nem sikerült azóta se igazán rendbe rakni. Forráshiány, az akarat hiánya, sok minden akadályozza ez. Megindultak különböző programok, volt róla szó, hogy komoly összegeket pumpálnak a német védelmi képességekbe, a Bundeswehrbe, de tulajdonképpen a mai napig azzal küzdenek, hogy az eszközeik egy jelentős része hadrafoghatatlan, elavult, rossz állapotban van, még a szervizt se csinálják meg rendesen. Nyilván Németország rengeteg fegyvert szállított Ukrajnába, ezeknek a fegyvereknek a pótlása azért csak nagyon részlegesen történt meg, tehát ott Németországban azért komoly problémák vannak. A skandináv államok pedig hagyományosan erős haderőt tartanak fent. Itt igaz Svédországra is, igaz egyébként a finnekre is, a norvégokra is, tehát ott azon a területen ott hagyományosan van egy Oroszország közelsége miatt egy erőteljes haderő ezekbe az országokba. A balti országok icipicik magukhoz képest fegyverkeznek, a NATO jelenlét valamennyire növekedett, de továbbra se beszélhetünk arról, hogy a balti országok ne jelentenék egy Achilles-hínát a NATO-nak. Ott azért továbbra is ez egy gyenge pont. Nem gondolnám, hogy realitása lenne, hogy Oroszország ott most megtámadja a NATO-t, de kétségtelenül ott azért hiába indult el egy erőteljes haderőfejlesztés, fegyverkezés. Egyszerűen azok az országok önerőből biztosan nem képesek akkora haderőt fenntartani, amivel ellen tudnának állni és egy esetleges orosz inváziónak, viszont a NATO valahol logikus, hogy nem telepít oda nagy mennyiségű katonát, vagy nagy mennyiségű fegyvert, hiszen az Oroszország számára azért egy elég erős vörös osztó lenne.
Ez világos, viszont logikusan felvetődhetne a kérdés, hogy oké, de mondjuk a légvédelem szempontjából meg lehet, hogy érdemes lenne összefogni már csak azért, mert például Magyarország, de hogyha már az balti államokat említetted, ugye még kisebbek, tehát ott mire berepül egy idegen repülőgép, meg mire észreveszik, meg még felszáll, addigra át is repül, ez ránk is igaz, mert pár perc alatt ugye azért egy komoly vadászgép az átszeli az országot, hogy nem merül föl, hogy ha más nem, ugye a szárazföldi alakulatokat mindenki fejleszgeti, azt látjuk, de hogy mondjuk a légierő, volt egy pár évvel ezelőtt szó, én úgy emlékszem erre, hogy akkor fölmerült, hogy esetleg a NATO picit átgondolná a légierő dolgát, mert ugye mondjuk az egy meglehetősen fontos kérdés tud lenni.
Ugye egyik oldalról van a NATO-n belül olyan jellegű együttműködés, hogy a NATO tagállamoknak a légvédelme, illetve a légtér megfigyelése között van adatáramlás, van kommunikáció, tehát elméleti síkon segítik egymást a NATO országok egy ilyen berepülés esetén. Másik kérdés, hogy pont itt Kelet-Európában azért a legtöbb országnak még a mai napig az a légtér megfigyelő radarok egy része elég elavult berendezés. Hát ahogy mondod, volt is ilyen incidens, ilyen berepülési incidens, és mondjuk azt, hogy eléggé későn észlelték, ha jól emlékszem, és ugye a végén be is csapódott ez a robotrepülőgép Horvátországban. Tehát ez egy gyenge pontja a NATO-nak. Itt azt érdemes kiemelni, kicsit historikus alapokra visszanyúlva, a NATO azért nem fordított sokáig nagy energiákat a légtérvédelemre, mert az volt az alapkoncepció, hogy az Egyesült Államoknak olyan abszolút légifölénye van az egész világban, hogy gyakorlatilag légiháborúban a NATO-t soha senki nem győzheti le. Azért ez azóta kicsit módosult, hiszen megjelentek a drónok, megjelentek a balisztikus rakéták, nyilván nem teljesen új találmányok, de most már nagy mennyiség. A balisztikus rakétákat is használják, akkor megjelentek a különböző robotrepülőgépek, cirkáló rakéták, ezeknek egyre nagyobb szerep jut a hadviselésben, és ezek esetében hiába van egy abszolút légifölénye mondjuk vadászgépek terén a NATO-nak, egyéb fenyegetésekre is kell reagálni. Megindult etéren is egy változás. Magyarország esetében talán már olyan jellegű esemény, mint amikor átrepült rajtunk ez a robotrepülőgép, nem fordulhatna elő, hiszen megérkeztek az új izraeli radarok, ezeknek egy részét talán már szolgálatba is állította a honvédség. Ezeknek elég nagy, tehát messze az ország határain túl ellátnak ezek a radarok, illetve ezek már képesek a drónokat, robotrepülőgépeket is kiszúrni. Ezek ugye jellemzően kisebb a radar keresztmetszetük, illetve alacsonyabban repülnek, a régebbi típusú radarok nehezen szúrták ki őket. Ez már egy új modern berendezés, elvileg látható lenne. Itthon is vannak légvédelmi eszközök, viszont drónvédelemről egyenlőre még csak szó volt, konkrét beszerzésről nem lehet tudni Magyarországon, és azért a többi környező országban is, például Romániában balisztikus rakéták ellen nagyon komoly védelem van, de mondjuk talán modern drónok elleni védelem, vagy kevésbé.
Na jó.
Itt még van
térfejlesztés. Van még mit azért tenni. Nagyon szépen köszönöm. Dajkó Ferenc Dániát, a növekedés.hu munkatársát hallották. Zenélünk 10:30-kor, rövid hírekkel zárul a reggeli monitor, de ez nem jelenti azt, hogy ne hallgassák tovább a 94.2.